Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a Hungary House programon keresztül 100 000 eurós gyors segélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebookon elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint 46 ember meghalt és 85 megsebesült a tegnapi izraeli támadások következtében, írta meg az Al Jazeera. Késő este izraeli légicsapás ért egy lakóházat a libanoni főváros központja közelében, ezen a héten már másodszor mért csapás Izrael Beirut belvárosára. Legalább 6 ember meghalt és 7 megsebesült a Basszúra lakónegyedben, írta meg az AP News. Az izraeli haderő egy fegyverraktára mért csapást a szíriai Lattakia kikötőváros közelében éjszaka, a szír légvédelem lelőtte a rakétákat. Több helyen is tűzütött ki Észak-Izraelben, miután a Hezbollah kora reggel rakétákat lőtt ki libanoni területről. Franciaország és Izrael kezdeményezésére rendkívül ülést tartott tegnap az Izrael területe elleni iráni rakétatámadás miatt az ENSZ biztonsági tanácsa. A világszervezet főtitkára kijelentette, véget kell vetni a szemet szemért alapú erőszak halálos körforgásának Közel-Keleten. Antonio Guterres elítélte Irán kedden végrehajtott rakétatámadását. A portugál politikus nem sokkal korábban a zsidó állam kitiltotta a területéről, mert az indoklás szerint nem ítélte el egyértelműen a történteket. Ma már Kína is felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát, hogy tegyen sürgős lépéseket a közel-keleti helyzet megoldása érdekében. Magyarország elutasítja, hogy az Európai Unió katonai tanácsadókat küldjön Ukrajnába a kiképző művelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az Európai Unió külügyi szolgálatát a javaslat átdolgozására kérte a magyar kormány. Újabb 10 Gidrán harcjármű érkezik Tatára, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium. Az új eszközöket a Honvédség megújuló tüzérségének katonái veszik birtokba. A tájékoztatás szerint Magyarország összesen 300 Gidránt szerez be a haderőfejlesztési program részeként. Romániában tegnap 4 vadászrepülő szállt fel, miután orosz drónok ukrán civil kikötőket támadtak a határon. A radarok adatai szerint a hajnali légitámadásban az orosz drónok nem hatoltak be a román légtérbe. Bírósági szakaszba léphet a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás, értesült az Európai Bizottság döntéséről a Népszava. A Naplap úgy tudja, a brüsszeli testület azt nem kéri, hogy az Európai Unió bírósága az ítéletig helyezze hatályon kívül a törvény alkalmazását. A döntést várhatóan még ma nyilvánosságra hozzák, jogerős ítéletre pedig előreláthatólag másfél-két évet kell várni. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell, a kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Lezárult az osztrák Strabag tulajdonrészének felvásárlása, mától a magyar állam a Gyesev Vasúttársaság kétharmados többségi tulajdonosa, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János összeget nem közölt. Több mint 3000 vállalkozásnak küld tájékoztatást hibás számlaadatszolgáltatás vagy az áfa bevallás miatt ma az adóhivatal. Az érintettek így lehetőséget kapnak a hiba javítására, aki ezt elmulasztja, akár 1 millió forintos bírságot is kaphat. Közepes csemege kukorica termést és gyenge zöld borsó termést vásárolhatott fel idén a hazai konzervipar. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a feldolgozásra szánt zöldségek minőségét az időjárás, az aszály is rontotta. Ez látható még akkor is, ha egyébként a csemege kukorica másodvetésének, valamint az ipari paradicsomnak a betakarítása is tart még. Végül az időjárásról. Alapvetően borult az ég, és szinte országszerte kell újabb esőkre számítani, többfelé a szél is megélénkült. A hőmérséklet ma csupán 13-14 fok körül alakul, a hétvége majd szárazabbnak ígérkezik. Híreinket hallották.
She goes out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. There's no way you can tell me. He walks on but doesn't look back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as the crosses the street. Seems embarrassed to be there. Think twice, 'cause it's another day for you and me, paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me, paradise. Just think about it. She goes out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me, paradise.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Ezekben a napokban nagyon fontos kérdés, és az utóbbi éveknek is az egyik legmegosztóbb és legfelkapottabb témája a telefonhasználat, vagy annak korlátozása az iskolákban. Nálunk is a mi gimnáziumainkban, ahova a gyermekeim jártak, rendszeresen előkerült, hogy betiltsák az iskolában a mobil használatot, vagy ne. Sokan ellenzik a kütyük használatát, sokan pedig teljes mellszélességgel kiállnak amellett, hogy lehessen használni, legyenek a gyerekek minél modernebbek, minél korszerűbb legyen az oktatás, és ebbe ez is beletartozik. Most azonban megjelent a kormányrendelet a tiltott és a használatában korlátozott tárgyak köréről a nevelési oktatási intézményekben, ezek közé tartozik a mobiltelefon is többek között. A Tanuláskutató Intézet oktatáskutatójával, Szakos Enikővel beszélgetünk a Kerengőben. Köszönöm szépen, hogy elvállalta az interjút.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Szeptember első tanítási napján, 2-án beszélgetünk itt délelőtt. Szerdán kerül adásba a beszélgetésünk. Hát mivel szembesülnek most a gyerekek, illetve a pedagógusok ezen az első tanítási napon a rendelettel kapcsolatban?
Hogyha minden rendben megy, akkor amikor reggel beérkeznek a gyermekek az iskolába, akkor valamilyen módon most begyűjtésre kerülnek a telefonok, tehát most már napközben nem az lesz az alap, hogy mindig ott lapul a zsebükben és ott van a kezükben, hanem most már ezt le kell adniuk, azt iskola válogatja, és ezt maguknak kitalálhatták az igazgatók és az iskolák, hogy hogyan folytatják ezt a begyűjtést, és hogyan fogják megőrizni. Ugye erre központi szabályozást elég nehéz hozni, hiszen ez a kapacitásoktól és erőforrásoktól függ. Úgyhogy ezt most szerintem a következő napokban, hetekben még egy kicsit gyakorolják talán az iskolák, hogy kigyűjti be hogyan, hogy ez hatékony legyen, és senkinek ne okozzon nagy fejfájást.
Akkor a szabályozás miről szól, hogy mindenképpen be kell gyűjteni, csak a hogyan van szabadon hagyva?
Az elv jelenik meg a szabályozás elején, tehát az látszik, hogy ki van mondva, hogy napközben ne legyen a gyerekeknél telefon, hiszen ez elvonja a figyelmüket, úgyhogy arról szól, hogy ezt a nap elején, amikor az iskolában megérkeznek, be kell gyűjteni, és csak a nap végén kapják vissza a gyerekek. Viszont van benne egy nagyon fontos kivétel, hogyha az igazgató vagy a tanár úgy dönt, hogy ez elengedhetetlen és nagyon szükséges a tanórai munkához, akkor különböző adminisztrációs folyamatokon átevickélve dönthetnek úgy, és bevihetik a gyerekek egy-egy tanítási órára, vagy egy-egy időszakra ki lehet ezeket adni nekik. Most ez bizonyos csoportoknál, mondjuk sajátos nevelési igényű gyermekeknél, vagy akiknek egészségügyileg ez elengedhetetlen és fontos, ott tesznek majd kivételeket. Egyébként akkor lesz ez alól kivétel, hogyha tényleg az óratartáshoz ez nagyon fontos, és csak telefonnal lehet megoldani.
Milyen eszközökre vonatkozik még a rendelet? Most először csak a konkrétumokról beszélünk, aztán majd a miértekről is.
Ilyen, hogyha digitális eszközökről akarunk beszélni, és nem az egyébként tiltott eszközökről, amik egyébként is eddig is tiltottak voltak, és mondjuk itt gondolom különböző ilyen testi sértése, vagy a késekre is hasonló eszközökre, ezekről szerintem nem érdemes beszélni, hiszen ez nem egy oktatási kérdés. És itt jön be az a kicsit álvita, hogy a digitalizációt gyakran összekeverjük a mobiltelefonokkal. És azt hiszem, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni közé, és nem szabad azt gondolni, hogy akkor most a digitalizációra stoppot tettünk, és akkor innentől nem fejlődünk, és nem megyünk tovább ezen a vonalon. Ez kifejezetten a mobiltelefonokra és a hasonló kép- és videórögzítésre alkalmas eszközökre vonatkozik. Tehát azokra, amelyeket egyébként nem feltétlenül szükséges, hogy a gyermeknél legyen, tanítási órán, szünetekben meg egyébként főleg nem. Tehát azokat a laptopokat, mondjuk az a több mint 450 ezer laptop, amit kiosztott a magyar kormány ingyenesen a gyermekeknek, ezekre természetesen nem vonatkozik. Azokra a digitális táblákra, okostáblákra és egyéb eszközökre, amit a tanárok eddig is kellett, hogy valahogy integráljanak és megismerkedjenek ezeknek a használatával, ezek természetesen továbbra is támogatottak, hiszen több okos tankönyvvel készült az idei tanévre, úgyhogy ez csak kizárólag a mobiltelefonokra és a hasonló eszközökre vonatkozik.
Mi motiválta ezt a döntést? Azért ez egy nagyon drasztikus és központi döntés. Az iskolák saját hatáskörben eddig is eldönthették, bár nem igen birkóztak meg ezzel, valljuk be. Mi az oka? Tehát miért kell elvenni a gyerekektől a mobilt az iskolában?
Indulnék onnan, amit említett, hogy az iskolák eddig is egyébként korlátozták, de ez az is egy nagyon jó mintát mutat, hogy az iskolák több mint 90%-ában eddig sem lehetett a tanórákon használni. Ez tényleg egy másik kérdés, hogy milyen eszköze volt a tanárnak, vagy az iskolának, hogy ezeket valóban betartassa. Van egy olyan vonal, ahol érdemes megnézni a nemzetközi trendeket és a nemzetközi kutatásokat. majdnem minden negyedik ország már a világban tiltja a mobiltelefon használatot az iskolákban. Hasonló kitételekkel, tehát néha lehet használni, hogyha mégis úgy dönt a pedagógus, de olyan országokban, mint Franciaország, Anglia vagy Hollandia, Finnország, amit úgy gondolunk, hogy a progresszív, digitális, mindenféle pedagógiának az otthona, itt ezeken a helyeken is tiltják a mobiltelefont, és hogy miért? Különböző kutatások is egyébként a gyermekeket látva, ez bebizonyosodott, hogy káros. Több a hátránya ezeknek az eszközöknek, mint az előnye, és ezt kellett mérlegelni. Nagyon fokozatosan és egyébként gyorsan úsztak és kúsztak be a telefonok a mindennapi életünkbe, és ezzel együtt az iskolába is. És nagyobb volt a fókusz azon, hogy hogyan integráljuk ezeket az oktatásba, és hogy hogyan használjuk ezeket a mindennapi életben, és keveset foglalkoztunk azzal, hogy ezeknek milyen hátránya lehet. És ez talán rövid távon nehéz is volt mérni, de így, hogy már ez évek óta, lassan évtizedek óta itt van az iskolában és a mindennapokban, így már látszik, hogy milyen káros hatásai vannak, és ezért kellett lépni. Egyébként ez nem egy hirtelen jött lépés volt, hiszen azon túl, hogy évek óta látszik, hogy különböző európai és nyugat-európai országokban folyamatosan tiltják be ezeket. Tavaly megjelent egy UNESCO jelentés, amiben azt javasolják, hogy központilag legyen betiltva a telefonhasználat. A PISA mérésekben is kifejezetten a telefonhasználatra voltak olyan utaló kérdések, melyekből látszik, hogy jobbat tesz a gyerekeknek, hogyha nincs náluk az eszköz napközben. És megelőzte a szaktárcának egy olyan kérdőíve, ami a tanárokra irányult, és megkérdezte a belügyminisztérium a tanárokat, hogy ők hogyan vélekednek erről, és ezekből mind az látszik, hogy érdemes ezeket központilag is szabályozni, és azért sem volt elegendő már az iskolai saját szabályozás, hiszen ez az elvet mutatja, hogy úgy gondolkodunk, hogy nem kell, hogy a gyermekek egész nap a telefonon csüngjenek, úgyhogy ez a közgondolkodás, vagy egy ilyen társadalmi konszenzusnak egyébként a megjelenése a jogszabályban.
És mit mutatnak a kutatások, hogy mit tesz a gyerekekkel a mobiltelefon? Tehát miért káros az, hogyha náluk van? Még olyanokat is vizsgáltak, hogy akár, hogyha kikapcsolt állapotban van, akkor is. Tehát miért nem jó a gyerekeknél a mobiltelefon?
Ha már iskolai környezet, akkor az egyik legjobban mérhető dolog, ez mégiscsak a teljesítmény, úgyhogy talán kezdjük ezzel. Egyértelmű teljesítményromlás látszik akkor, hogyha minél többet használják a gyerekek, és hogyha náluk van a tanítási órákon a telefon, és ez következik abból, és akkor át is kötném a második pontra, hogy valóban elvonja a figyelmüket. Ez ugye nem is kérdés, és ezt mindenki tudja, hogyha az eszköz a kezünkben van, hiába nézzük az okostankönyvet, vagy bármilyen forrás lehet azon nézni, egyébként nem is biztos, hogy egészséges, hogyha ilyen apró képernyőn nézzük, de ez már talán egy mellékes dolog a többihez képest, de amint egy értesítés felvillan, vagy egyébként amikor a gyerek feloldja a telefont, és ott vannak azok az alkalmazások, amelyekhez hozzászokott, hogy egy folyamatos, gyors impulzus biztosít, színes, gyors, tele van olyan izgalmas dolgokkal, amikkel nagyon nehéz versenyezni egy tanteremben, hiszen ez kifejezetten az ő érdeklődési körének megfelelő, amit ott lehet, vagy pittyen egyet, rögtön elvonja a figyelmét. És hogy említette már, az is elvonja, hogyha csak ott van a telefon, hiszen egy olyan örömforrás maga az eszköz, és annyira hozzá vannak szokva, annyira rá vannak függve, ugye egy nagyon addiktív eszköz, hogy már ha közelben van is, folyamatosan azon gondolkodik, hogy akkor mit fog a szünetben csinálni, akkor vajon kiírhatott neki. És a PISA felméréssel együtt járó kérdőívből az is kiderül, hogy az is zavarta a gyerekek harmadát, hogyha valaki a környezetükben telefonozott. Úgyhogy még az se kell, hogy nála legyen eszköz, vagy neki legyen ott a tanteremben. Elég, hogy csak meglátja, hogy az egyik társa telefonozik, és már is elvonja a figyelmét. Egy másik hátrány, vagy egy másik ilyen káros következménye a telefonoknak, és ez az UNESCO jelentésben is benne volt, hogy az érzelmi stabilitásukat bizony megingatja, és nagyon hátrányos következményei lehetnek a sok telefonhasználatnak, és ezt levezethetjük abból, hogy a szociális készségeik és a társas kapcsolatok hogyan alakulnak, hogyha egész nap a képernyőre van mindenki ráfixálódva. A rendeletnek egyébként az is egy megközelítése lehet, hogy ha elvonatkoztatunk attól, hogy a tanórán vagy be lehet vinni, vagy nem, mert ezt a tanárra bízzuk, a rendelet azt kimondja, hogy a szünetekben viszont nem használhatják. Olyankor mindig vissza kell adni. Úgyhogy ha így közelítjük meg, akkor a társas kapcsolataikra nagyon jó hatással lehet, hogyha végre nincs náluk telefon. Még így is elképzelhető, hogy egy nagyon zárkózott gyermek majd beül a sarokba könyvet olvasni, ilyen már évtizedekkel előtte is volt, tehát ez nem volt.
Igen, én is ilyen voltam, tehát volt egy nehéz évem, talán 5.-6. voltam, és Shakespeare összest kiolvastam a pad alatt, az unalmasabb órákon. Viszont az ember akkor is érzékelte azt, hogy a többiek viszont játszottak, meg interakcióban voltak, tehát nem az volt, hogy mindenki olvasott, mint most ugye, hogy mindenki nyomogatja a telefonját, hanem akkor volt egy ilyen vágy, hogy azért vissza kell majd kapcsolódni a közösségbe.
Meg azért egész más egy könyv vagy a jegyzeteket bújni, mint ezt a telefont. Tehát ilyenkor tényleg nem szabad összehasonlítani, hogy mi az, ami elvonja a figyelmet, amikor egy ennyire addiktív és egy ennyire egészségtelen eszközről van szó. És tényleg az, hogy milyen tartalmakat láthat a telefonon, azt most már nem tudjuk szabályozni. Arra nincsen ráhatásunk, hiszen erre mondják sokan, hogy ez az ő saját eszközük, senki ne szóljon bele. Még abban az időben, amikor mondjuk az iskolai wifi-ről tudtak csatlakozni az internetre, akkor az iskolának volt némi mozgástere, hogy akkor mit engedélyezett, milyen weboldalak voltak elérhetőek. A mobilnet használattal ez már teljesen kiesik mindenkinek a kezéből, és a szülő nem tudja. Vagy vannak azok az alkalmazások, amikkel talán tudja ezt kordában tartani, de egyébként kontrollálhatatlan, hogy miket csinálnak a telefonon. Úgyhogy ha valaki még könyvet olvas a szünetben, vagy a pad alatt, hogyha nagyon nem tudod odafigyelni az órán, az még mindig egy egészségesebb dolog, és még mindig a tartalom a szabályozható, és lehet, hogy még előnyére is válik, hogy milyen könyvet olvas, még a telefon ezzel nem összehasonlítható.
Az egyik gyerekem iskolájában, nem mondom meg melyikben, fordult elő gimnáziumban, hogy egy-két fiú bement a fiú öltözőbe tornaóra előtt, és pornó oldalakat mutogatott a gyerekeknek, és szinte kötelezni akarták azokat is, hogy ezt meg kell nézned, aki nem akarta. Mennyire eszköze az iskolában a zaklatásnak, vagy akár a másfajta, tehát közösségi oldalakon keresztüli zaklatásnak a mobiltelefon, és mennyire volt szándék ennek gátat vetni?
Ez is szándék volt, és sajnos jól látszik, hogy említi, hogy a mobiltelefonok azok sajnos nagyon hatékony eszközei a különböző bántalmazásoknak. Akár ez történhet úgy, hogy különböző felvételeket készítenek a gyermekekről, úgyhogy ezt nem szeretnék, de ez azt is jelenti, hogy amikor már nincsenek esetleg egy intézményben vagy egy helyen, akkor is a hazamentek már nem tudnak ettől sajnos szabadulni, hiszen a közösségi média felületek sem tudják ezt szűrni, úgyhogy ezzel sajnos kitágult a lehetőség annak, hogy milyen módokon lehet egymást bántani. Itt még talán egyébként érdekes, hogy ez más országokban jobban látszik, hogy a tanárokról is gyakran készülnek ilyen felvételek, és ez megint nagyon sok problémát hordoz magában.
Bizony pont Franciaországban, amit említett, egyes iszlamizált iskolákban a tanárok már félnek emiatt. Ön is említette, hogy nagyon addiktív a mobiltelefon. Itt pszichológusok, pszichiáterek is mondják, hogy nem úgy addiktív, hogy mondjuk egy kedvenc cukorkájára rászokik az ember, hanem tényleg kémiailag, fiziológiailag függővé válnak a gyerekek. Most egyszer csak elveszik tőlük a mobiltelefont. Ez milyen nehézségeket okozhat az iskolákban? Felkészültek erre a pedagógusok, hogy mondjuk idegesek lesznek a gyerekek?
Egy mai pedagógusnak annyi mindenre kell folyamatosan készen állnia, és annyi váratlan dolog történik, hogy azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy a jól felkészült pedagógus már mindenre valóban felkészül, és mindent kezelni tud. Az is egy fontos elve ennek a szabályozásnak, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez okozhat nehézségeket a bevezetésnél, mint ahogy említettük, hogy hogyan fogják elraktározni, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik hozzászoktak, hogy ezt mindig használják. De az, hogy a következő években ennek milyen jótékony hatása lehet, ilyenkor erre is nagyon kell figyelni, és hogy a következő generációkkal ez mit tehet. Tehát most egy nyolcadikosnak lehet, hogy az első néhány hétben nagyon furcsa lesz, hogy nincsen nála a telefon, azonban később majd ő is hálás lesz, amikor már úgy nő fel, hogy ő nem telefonfüggő, akkor majd rájön, hogy ez jót tett vele. Viszont nagyon fontos, hogy a felmenő rendszerben ennek a bevezetése az mit hoz magával, hogy azok, akik még nincsenek hozzászokva, azok nem is lesznek függői ezeknek a telefonoknak.
Na jó, bocsánat, de hát délután 2-kor, 3-kor egy gimnazista is hazamegy, és utána még nyugodtan lehet függő este 10-ig vagy éjfélig. Tehát a függőség megszüntetésére önmagában ez az intézkedés nem alkalmas, nem?
Ezt olyan jó, hogy említi, mert úgy gondolom, hogy ez ilyen szabályozás, hogyha nincs egy támogató környezet, akkor az csak fél sikert tud elérni. És itt szükség van a példamutatásra, mind az iskolában, mind a szülői, a családban, az otthoni környezetben. És itt az egyik nagyon fontos dolog, hogy az iskola ehhez hogyan áll hozzá, hogy ők ezt támogatják, és úgy belátják, hogy ez tényleg a gyermekek javát szolgálja, és ez nekik jót fog tenni. Ezért azt mondják, hogy ez csak a tanárok, hogyha tényleg nagyon szükséges, akkor mégiscsak beviszik. De hogyha nincs egy megfelelő szülői példamutatás, és ha a gyermek hazamegy délután, és azt látja, hogy az ő szülei is csak a telefon nyomkodják, vagy ezt látja a tágabb környezetében, és a barátai is visszatérnek a mobilokhoz délután, akkor itt nehéz lesz átütő sikereket elérni. Ezért kell, hogy a társadalom kezdjen erről úgy gondolkodni, hogy itt a gyermekeknek az az érdeke, hogy ne a különböző digitális eszközökre függjenek rá, hanem térjenek vissza ahhoz, ami 20-30 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy délután is közösen tanulnak, találkoznak személyesen, a szokásos parkokban vagy a városban. Úgyhogy itt ez elindíthat egy olyan gondolkodást, vagy egy olyan szemléletváltást, ami majd oda vezet, hogy délután sem az lesz az első, amikor visszakapják a telefont, hogy akkor pótolják a kiesett időt és a kiesett telefonozást.
Tulajdonképpen a fiatalság lelki egészségének a megőrzése a cél, ahogy az előbb kifejtette. Egy következő lépésben lehet-e az a következő fokozat, hogy úgy, ahogy sok amerikai iskolában látni ezt, hogy a tanórába beépítve van mondjuk zenekar, musical óra, különböző sportok, forgórendszerben, és hogy tulajdonképpen egész napra lefoglalják a gyerekeket olyan dolgokkal, amik borzasztó jók és élvezetesek, és közösségi élményt is adnak, meg sikerélményt is adnak számukra.
Ez még úgy látom, hogy opcionális leginkább, tehát nagyon sok programot kínálnak az iskolák, a tanárok saját szabadidejükből is, akár az ilyen szakköröket, ezeket úgy vállalják, hogy ők is szeretettel csinálják, és azt, amivel szívesen foglalkoznak. Úgyhogy erre van lehetőség, hogy egész napra lefoglalják a gyerekeket, de megint csak attól óva intenék mindenkit, hogy az iskolára hárítson minden olyan feladatot, ami egyébként a szülőknek is a feladata lehetne, vagy egyébként, hogyha úgy nőnek fel majd a gyerekek, hogy tényleg nem az eszközökre vannak ráfüggve, akkor megtalálják a hobbiaikat, vagy hogy mi az, amit szívesen csinálnak, és így majd maguktól is keresik az alkalmakat rá, vagy önszervező csoportok elindulhatnak azért egy középiskolában, mert látunk erre is néha példát, hogy a diákok saját motivációból ilyeneket csinálnak, úgyhogy azt hiszem, hogy meg kell találni, hogy mi az, ami itthon jól működik, mi az, amit az iskola tud nyújtani, és amit még tud vállalni, és arról se feledkezzünk meg, hogy a pedagógusoknak is van élete, és hogy ők se tölthetik a 24 órájukat azzal, hogy mindent feláldozzanak, hiszen fontos, hogy az ő lelki egészségük is rendben legyen ahhoz, hogy utána át tudják adni a gyerekeknek, amire szükség van. Úgyhogy ez egy jó gondolat, erre persze szükség van, hogy szabadidős tevékenységek is az iskolából is elinduljanak, de szerintem megint csak a családokkal egy közös feladat.
Igen, hát nem úgy gondoltam, hogy a matek tanár tartsa a foci edzést is, hanem Amerikában például úgy van, hogy az amerikai foci edző jön, és akkor ő tartja délután az edzést, vagy profi zenész jön, és tartja a jazz zenekari próbát, vagy nem tudom, tehát, hogy ez így van. De félbeszakítottam, amikor elkezdtem mondani, hogy lehet, hogy most egy nyolcadikosnak, vagy akár gimnazistának is furcsa az, hogy elveszik a telefonját, de hosszú távon majd ez megtérült. Mennyi idő után lesz ennek hatása, érzékelhető hatása a tanulmányi eredményekben, akár a lelki egészségben, a szociális kapcsolatok javulásában? Tehát azért ezek látható és akár mérhető dolgok is. Mit várnak?
Pszichológusként nem szeretnék tetszelegni semmiképp, ez nem az én asztalom. Úgyhogy ezekről később tudunk pontosan dolgokat és adatokat mondani. Az viszont látszik, és a gyermekek gyorsabban tanulnak, adaptációs készségük is gyorsabb, mint egy felnőttnek. Úgyhogy szerintem a hónapok alatt ez már látszódni fog. Tehát a tanév végét sem kell feltétlenül megvárni. Ezek most tényleg csak becslések, de az, hogyha bármilyen szokást elkezdünk, ugye néhány hónap alatt már annak látszik, mondjuk egy új mozgásformának az elkezdéséhez hozzászokik a szervezetünk néhány hónap alatt. Itt azért olyan idegrendszeri, olyan beidegződések vannak, amelyeket azért át kell állítani a szervezetnek, és már az izomnak is egyébként, hogyha felnyitjuk a telefont, akkor, hogy mit nyitunk meg, néha már emlékszik rá a szemünk és az ujjunk, hogy mi az, amit gyakran megnyitunk. De hogyha ez tényleg egy olyan szemléletváltás lesz, hogy a tanárok is már nem küzdenek a telefonok ellen, hanem ott van megint jelen a gyermek, és csak a figyelmért kell küzdeni, és tudjuk, hogy persze odakint mindig, ami történik, és ha leesik a hó, akkor nagyon nehéz küzdeni a gyermekek figyelmért, de hogyha megint jelen lesznek, és ezt értem úgy, hogy úgy gondolatban jelen vannak a gyerekek, akkor lehet, hogy tudnak úgy közösen dolgozni, és megtalálni azokat a munkaformákat, amikben ki tudnak teljesedni a gyerekek anélkül, hogy már is eszközhöz nyúlnának. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az év végére majd látszik ennek valami hozománya, és hogy már nem sóvárognak a telefon után, hanem teljesen hozzászoknak ahhoz, hogy már nincs náluk, és hogy már nem is jut eszükbe majd talán elkérni ezeket minden szünetben. Viszont ehhez kell az, amiről már beszéltünk korábban, hogy ne az legyen, hogy amikor végeznek az iskolába, akkor ez legyen az első, és estig már le se tegyék a telefont, hanem ez az kell, hogy tényleg közösen tegyünk érte, hogy a következő generációk már ne telefonfüggőként nőjenek fel. És ez nagyon nehéz egy olyan szülői generációnak, ugye most fiatal szülők is már teljesen megszokták, hogy ez a mindennapuk része. Úgyhogy itt egyszerre kell elindulni egy ilyen iskolai szabályozással, és valahogy felnyitni a szülők szemét, hogy ehhez nekük is hozzá kell tenni ahhoz, hogy a gyermek tényleg akár már rövid távon egészségesebb legyen.
A bevezetőben mondtam, hogy a szülői értekezleteken gyakran előkerült a gyermekeim gimnáziumi osztályaiban, és volt olyan szülő, aki kifejezetten amellett kardoskodott, hogy testületileg vegyünk osztálypénzből akár buta telefonokat a gyerekeknek, és csak az lehessen náluk. És nagyon-nagyon sok szülő ellenezte, tehát egy-két támogató volt, és a többség azért lehúrogta ezt. Mekkora a társadalmi támogatottsága Magyarországon? Ugye pont ön is említi, hogy a fiatal szülők már maguk is nagyon a telefonnal együtt élnek, és hát a legtöbben hasznosnak is tartják ezt. Mennyire kell ellenállásra számítani?
A Szent István Intézet végzett nem régen egy felmérést, amiből az látszik, hogy nagyon nagy arányban támogatják az emberek ezt a szabályozást. Az látszik, hogy minél fiatalabb valaki, vagy mondjuk ha Budapesten él, akkor ott kisebb arányban, tehát ott mondjuk ilyen 70-75% volt az, aki támogatta a telefon elvételét, de egyébként több mint 85%-ban azt mondták a megkérdezettek, hogy ez egy üdvözlendő intézkedés. Egyébként ezek szoktak a nemzetközi trendek is lenni, hogy amikor ilyen anonim kérdezés van, akkor mindenki azt mondja, hogy persze egyébként jó, hogyha nincs ott a tanú rán a telefon. Azért érdemes ilyenkor a szülőkkel is egy kicsit empatikusabbnak lenni, és belegondolni, hogy ha ők is hozzászoktak, hogy már pici kortól odaadják neki, hogy biztonságban tudják, és hogy tudjon bármikor szólni a gyerek, akkor a szülőnek ez egy nagyon nagy váltás lesz, hogy nem lesz mindig elérhető a gyerek. De megint csak hosszú távon, ha gondolkodunk, akkor lehet, hogy ez sokkal egészségesebb mind a gyermeknek, mind a szülőnek, hogy nincs meg ez a folyamatos elérhetőség érzet, és meg kell bízni a gyermekben, hogy ő el van egyébként napközben, nagyon jó, hogyha a szülő nem írogat neki, vagy nem hívja fel. És egyébként korábban is működött, hogyha mégis történik valami, vagy megbetegszik a gyermek napközben, értek el menni, akkor az iskola fel tudja hívni a szülőt. Úgyhogy voltak ilyen jól bejáratott rendszerek, amiket most így a könnyebb és gyorsabb elérhetőség miatt átvágtunk a mobiltelefonokkal, de szerintem a szülő is többet segít azzal a gyermeknek, hogyha támogatja ezeket az intézkedéseket, hiszen ez sosem segít a gyermeknek, hogyha az iskolában és a családban nagyon ellentétes nézetek és szabályok vannak, hiszen akkor nem tudja a gyermek eldönteni, hogy mikor, mi a jó viselkedés, úgyhogy ezeknek egymás támogatónak kell lennie, és ugye azok az előzetes felmérések, amik inkább támogatóak voltak, azok azt mutatják, hogy nem lesz nagy ellenállás, vagy nem lesz a nagy képet nézve ez egy általános ellenállás, viszont ha az iskola is úgy dönt, hogy mégiscsak beleáll ebbe a vitába, akkor meg azoknak a szülőknek lesz nehéz, akik egyébként örülnek ennek, hogy nem lesz függő a gyerek, és hogy ők úgy engedik el reggel ezeket a gyermekeket, hogy de jó, legalább napközben nem a telefon nyomkodják, hanem valami értelmeset csinálnak, a barátaikkal vannak, élvezik a gyerekkort, mert játszanak, és egyébként tanulnak is. Tehát amikor a szülő jó hiszeműen így engedi el a gyereket, akkor érdemes az iskolának ezzel a gondolattal elvenni tőlük a telefont.
És ez most már kötelező? Tehát kivették a vitát meg a döntést az iskolák kezéből, hanem akkor most már így egységes lesz. Nem a tanároknak kell izmozni ezért, hogy elvehessék.
Igen, pontosan ez segít majd ezeket a konfliktusokat legyűrni a szülő és gyerek, vagy a szülő és a tanárok között. És egyébként már a buta telefonokat említette, ugye, amivel tényleg csak hívni lehet, hogyha valami gond van, vagy egy üzenetet küldeni a szülőnek. Ez nagyon érdekes, hogy néhány országban egyébként ez látszik, hogy újra megjelennek ezek a telefonok, hogy vásárolják.
Hát nálunk is nagyon sikeres, piacilag nagyon sikeresek ezek a telefonok, tehát jó üzlet.
És pont ezért, és sok felnőtt is azért választ ilyen telefonokat, mert ő nem akarja, hogy 0-24-ben elérhető legyen, és hogy ő tudja, hogy ráfüggne, úgyhogy inkább kerüli. És egyébként nagyon jó példák azok az iskolák, ahol már most mondjuk a szülői közösség közösen úgy dönt, hogy ők nem támogatják a telefont, és már évek óta így működnek iskolák, hogy aláírják a szülők a beiratkozáskor, hogy mindenki elfogadja, hogy nem vesz okostelefont a gyermeknek, hiszen pontosan tudják, hogy ha az egyik gyereknek van, a másiknak nincs, akkor ebből lehet egy féltékenység, egy irigység, vagy ez a nyomasztás.
Akár kirekesztés is.
Pontosan ebben nagyon sok olyan ellentét és konfliktus születhet, amit nehezen viselnek, mondjuk az általános iskolai korosztály. Persze meg kell, hogy tanulják ezeket kezelni, de ne az eszközök miatt legyen az, hogy nekem nem engedik meg a szülők, neked pedig igen, úgyhogy emiatt mi nem leszünk barátok, vagy emiatt valaki rosszul érzi magát. Úgyhogy ez mindig jó, hogyha egységes, és ezekben az iskolákban tényleg, aki vállalja, hogy nem vesz a gyermeknek, ott az osztályközösség az okostelefonok nélkül nagyon vígan felnő, és ezt még nagyon fontos azt hiszem kiemelni, mert ez szokott egy ilyen vitás kérdés lenni, hogy de akkor hogy fog felkészülni a gyerek a digitális világra, meg a 21. századi készségek és eszközhasználat.
Én megkaptam egyszer azt, hogy UFO-kat nevelek, mert nem volt televíziónk 12 évig.
és említette azt is, hogy milyen jó szociális életük van viszont ezeknek a gyerekeknek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek mindig ilyen zsigeri megnyilvánulások, és nem gondolunk bele, hogy a gyermeknek ezzel teszünk jót. És tényleg az, hogy milyen barátságok, milyen interakciók alakulnak ki egy olyan csoportban, ahol nincsenek más eszközök, ami elvonná a figyelmet, ez nagyon jól látszik, és ez is mérhető és vizsgálható, hogy azoknak a gyerekeknek a szociális készségei hogyan alakulnak, akiknél nincsen telefon, és hogy a viselkedési szokásokat, azokat hogyan veszik magukra, és egyébként mennyivel egészségesebb felnőttek lesznek.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon reményt keltő intézkedés, és hogyha egy év múlva leülünk ugyanígy beszélgetni, akkor pozitív eredményeket várhatunk, egy jobb PISA felmérést és szociálisan aktívabb gyerekeket.
Nagyon bízunk benne, hogy így alakul és egy egészségesebb generáció tud felnőni.
Kedves hallgatóink, Szakos Enikőt, az MCC Tanuláskutató Intézet oktatáskutatóját hallották az előző fél órában, a Kerengőben vele beszélgettünk. Köszönöm szépen az interjút.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Tél a Népligetnél, te épp fizettél, mikor a pénztárhoz oda léptem.
Nyár a Margit hídnál, te taxit hívtál, én meg a Szeprán gyalogoltam.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé indul, mint én.
Te máshol kisebb épp le a nagy esélyt, és fel sem fogod még. Ez nem az a hely. Régi megszokás, ez nem az a kész, ami rád simul a fész, ha leszakad az ég. A végső menedék. Se látok, ki odakint jár.
Hét tavasz jön még, s te ott állsz, mint rég, buszra várva az alagútnál.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig másfelé.
Aki szól,
ez nem az a hely, a szív.
menedék.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya elmélkedését döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János.
A döntéseknek talán még lehet nehézsége az is, hogy az Isten előre nem adja meg azokat a kegyelmeket, azt a boldogságot, amit majd akkor megtapasztalunk, amikor döntöttünk. Az Isten engem nem biztosított arról, hogy én boldog leszek a szemináriumban és a papságban, még mielőtt döntöttem erről. Egyáltalán nem biztosított. Én voltam benne biztos. Mert tudtam, hogy Jézus szíve az, ami engem ide vonzott, és tudtam, hogy nem fog cserben hagyni. De azt, a boldogságot, azt a békét, csak azután éltem át, miután meghoztam a döntést, és becsukódott mögöttem a szeminárium ajtaja. Ha én ezt a döntést nem hozom meg, soha nem fogom megtapasztalni azt a szabadságot, amit a döntésem után megtapasztaltam. Az Isten előre nem adja ilyen formában a kegyelmét. Ad kegyelmet ahhoz, hogy erőnk legyen dönteni, bíztat a döntésre, segít a döntésben, de előre a kegyelmeket nem adja meg, hogy megtudjuk, hogy mi lesz majd a döntésünk után. Ahhoz előbb meg kell hozni a döntést. Az Isten nem biztosít arról minket, hogy ha elveszem ezt a kislányt feleségül, én boldog leszek vele egész életemben. Kockáztatnom kell, és bíznom az Istenben, és helyesen kell előkészítenem, mint amiről már beszéltünk, a döntésemet, sok szempontot figyelembe kell vennem, és mernem kell dönteni, mernem kell elköteleződni, mernem kell rábízni magamat az Istenre. Bíznom kell abban, hogy ő megáldja az én döntésemet. Amikor az embernek a jó és a rossz között kell dönteni, az egy könnyebb döntés. És minél tisztább valakinek a lelkiismerete, minél tisztábban él, minél inkább egyesülve Krisztussal, minél inkább az egyház parancsai szerint, az evangélium tanítása szerint él, annál inkább jó döntéseket hoz, és meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Az, aki halálos bűnállapotában él, vagy súlyos bűnállapotában, csekély reménye van arra, hogy jó döntéseket hozzon életében. Mert a halálos bűnnel elvágjuk magunkat Isten szeretetétől, bár a segítséget megadja akkor is, de én döntök úgy, hogy szakítok az Istennel, a halálos bűnnel, és az azt követő rossz döntéseim is ennek a következményei. Mert a testkívánság, a szemkívánság és az élet kevéssége az a rossz döntések felé terelget minket. Mivel a természetünk megsérült, ezért jó döntéseket, igazán jó döntéseket csak Isten kegyelméből tudunk hozni. És ha az ember kiesik ebből a kegyelmi állapotból, tehát a bűnállapotában él, akkor ezeket a kegyelmeket nélkülözi, ami a döntésekhez kell. Sőt, sokszor a Sátán sugallatára hallgat, aki pedig mindent megtesz azért, hogy rosszul döntsünk, Isten ellen döntsünk, hogy az életünket tönkre tegye, és azért is mindent megtesz, hogy ne döntsünk, hogy húzzuk, halasszuk a döntést, halogassuk. De ha már mégis döntöttünk, akkor döntsünk rosszul. Ez az ő stratégiája. Tehát a jó és a rossz között való döntés az egyértelműbb. Talán nehezebb a két jó között való döntés. mi legyen a vezérfonal, mi alapján döntsek két jó között. Itt is Jézus jön segítségünkre, és a szeretet a mérvadó, mert mindig a nagyobb szeretet mellett kell dönteni. Mondok egy példát, ha valaki böjtöl pénteken, és nem szigorú böjt van, de ő mégis böjtöl, és elmegy egy vendégségbe, és ott az ő kedvéért sütöttek, főztek. A nagyobb szeretet az, hogyha úgy dönt, hogy eszik húst, még pénteken is. Még egyszer mondom, nem szigorú böjti napról van szó. Mert a nagyobb szeretet az, hogy nem bántom meg azt a családot, aki egész nap sürgött, forgott, és arra készült, hogy engem majd megvendégeljen. Vagy egy másik példát is mondok, ha én imádkozom, és valaki jön és segítséget kér, nagyobb szeretet az, ha befejezem az imámat, és segítek neki. Mert imádkozni mindig lehet, sőt, mindig kell, de az Isten nem mindig küld hozzánk embereket. Ide bölcsességgel párosult ész kell, hogy ezekben a helyzetekben is jól döntsünk. Ha az eke szarvára tettük a kezünket, akkor vigyük is végbe azt, amit elkezdtünk, ha valamiről döntöttünk, és ez nagyon helyes, de bizonyos helyzetekben tudni kell a döntésünktől elállni, és más döntést hozni, rugalmasan, ha azt a nagyobb szeretet kívánja. Vagy rájövünk, hogy döntésünkkel tévedtünk, bár jó szándékkal, tudnunk kell új döntést hozni, és új irányt venni. Sokan kérdezik, hogy mi az Isten akarata most ebben a helyzetben, az életemben, mit akar az Isten? És sokan évekig nem döntenek, mert nem tudják Isten akaratát biztosan fölismerni. És ez is egy kísértés lehet, mert ezzel elodázzuk a döntéseinket. Az Isten akarata az, hogy szeressünk. És az Isten akarata ott van a Szentírásban leírva. És hogyha valaki ismeri a Szentírást, akkor ismeri Isten akaratát. És az az életünkre vonatkoztatja. Amikor a papságra készültem, 100%-ig soha nem voltam biztos abban, hogy engem az Úr papnak hív. És amikor atyákkal beszélek, vagy beszélünk, akkor hivatástörténetéről beszélve mindig látjuk azt a kicsi bizonytalanságot, mert a hivatás is egy misztérium, teljesen megérteni nem lehet. Hogyan hívott az Úr, hogyan mondtam igent neki. Mint hogy Ferenc pápa mondja, kell egy bizonyos fokú kockázat is a döntéseinkben. 100%-ig nem lehetünk biztosak az Isten akaratában, mert hagy nekünk egy kis bizonytalanságot, hogy ő benne bízzunk. Teljes bizonyosságnál már nem kéne bizalom. Ha már biztosan tudunk valamit, akkor nem kell a hit. Hiszem-e azt, hogyha ő meghívott egy házasságra, papságra, szerzetességre, akkor abban boldoggá is tud tenni engem. Csak azt a döntést tudja az Isten megáldani, amelyeket meghoztunk. Ha nem hozzuk meg a döntést, nem tudja megáldani. És ha még rossz döntést is hoztunk, de természetesen nem a bűn irányában, hanem két jó között, akkor azt a döntésünket áldja meg. Nemrégiben hívott egy ismerősöm telefonon, hogy nem tudja eldönteni, hogy milyen iskolába menjen. Már több diplomája van, meg dolgozik is, de még szeretné magát képezni, és még igazán nem látja, hogy mi az Isten akarata az életében. És hát mondtam neki, hogy ezt a döntést neked kell meghozni, én ezt helyetted nem tudom meghozni. És azt javasoltam, hogy kérje Liző kis Szent Terész segítségét most ebben a dologban. És hát már hónapok óta nem tudott dönteni ebben, és pár perccel a beszélgetésünk után küldte az SMS-t, hogy meghoztam a döntést, és tudom, hogy jól fogok dönteni. Liző kis Szent Terész segített. Vannak nekünk ám nagy segítségeink, a szentek. Különösképpen a szűzanya, ami nagy közbenjárunk és segítünk, aki hányszor és hányszor segített már döntéseinkben, rózsafűzér mondása közben. Megtapasztaltam én is, hogy valamilyen dologban még nem tudok pontosan dönteni. Elkezdem a rózsafűzért, és a rózsafűzér végére megvan a döntésem, és a megnyugtató döntésem. És már nem kínoz az, hogy vajon jól döntök, nem jól döntök, döntsek, ne döntsek. Szinte megvilágosodik az embernek az elméje, az értelme, a szíve, mint hogyha fény gyúlna a sötét szobában, és megérzi az ember az egész lényével, hogy ez a helyes döntés. A szüntelen imádság. Szüntelenül imádkoznunk kell. És megkérdezhetnénk magunktól, hogy melyik a fontosabb, hogy mélyen imádkozzunk, mélységes, bensőséges legyen az imánk, vagy hogy sok legyen az imánk. Talán a helyes válasz erre az, hogy ahhoz, hogy mély és bensőségessé váljon, és legyen az imánk, ahhoz sokat kell imádkozni. Sőt, szüntelenül imádkozni kell. Színai Szent Katalin azt mondja, hogy két dolog miatt lehet abbahagyni, csak az imádságot. Egyik az állapotbeli kötelességünk miatt, a másik pedig a szeretet cselekedete miatt. Egyébként nem szabad abbahagyni az imádságot. És a napokban értettem meg azt is, hogy Teréz anyának, meg sok szentnek miért volt a kezére fűzve a rózsafűzér, és állandóan ott volt a jobb kezén, azt hiszem a jobb kezén. És én először azt hittem, hogy azért, mert a rózsafűzér egy jele gonosz számára is, és egy visszatartó erő, és ez is igaz, de legfőképpen azért van a kezén, hogy állandóan eszébe jusson az, hogy imádkozni kell. Illetve rosszul ez, hogy imádkozni kell, hanem, hogy imádkozhatok, és imádkozni akarok, és hogy imádkozzak. Mert ha ott van a rózsafűzér előttem, a kezemben, és van egy kicsi üres időm, amikor gondolkodhatnék minden másról, akár még haszontalan dolgokról is, rögtön figyelmeztet, imádkozz. Sokkal könnyebb így imádkozni. Mert arról is döntenünk kell, hogy most a következő percben imádkozom, vagy bekapcsolom a tévét. Ha a távirányító van a kezemben, és nem a rózsafűzér, akkor nagy valószínűséggel a tévénézés mellett döntök. Ami nem baj, mert van a tevékenységek hierarchiája, ami megint csak segítség a döntésünkben. Ugye három fokozat, a szükséges, a hasznos és a kellemes. És hogyha szükségeset elvégeztük, az állapotbeli kötelességünket megtettük, és a hasznosat is, amennyi erőnkből telt, megtettük, akkor a kellemeset is nyugodtan megtehetjük. Megnézhetünk egy filmet, meghallgathatjuk a híreket, és ez teljesen helyén való, de amikor a súlypontok eltolódnak, abból van általában a baj, amikor nem az imádság az, ami szüntelenül megy, hanem helyette minden más. Akkor a gyerekeknek hittanórán mutatom, az egyik kezemben a rózsafűzér, a másikban a mobiltelefon, és megkérdezem tőlük, hogy ha úgy van egy kis időd, akkor mi mellett döntesz? És hát sokan mondják, hogy a rózsafűzér mellett, de inkább csak viccből mondják, mert a telefon mellett döntenek. És mondom, melyik az, ami számodra üdvösebb? És akkor már mindenki tudja, hogy a rózsafűzér, az imádság, de ehhez döntést kell hozni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben döntéseink lelki hátteréről Magsó Péter atyát hallották, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.